Erős várom, mi Isten, én kedves testvérek, most olyat teszek, amit ritkán szoktam, megmutatom, hogy van egy öltönyöm, és visszateszem a székre. Vannak újak közöttünk, úgy hallottam, vannak újak közöttünk most, vagy? Jó, hát akkor nem tudom, hogy bemutatkozni talán nem kell, a gyanútlan újaknak pedig hát annyit tudom mondani, hogy úgy kell nekik. Kedves testvérek, nagyon nehéz dolog ennyi év után újat mondani egymásnak, ez nem csak a családban van így nagyon sok esetben, hanem tényleg egy ilyen gyülekezeti munkatársképző alkalmával is. Mégis egy kicsit most érzem azt a kellemetlen feladatot, amit a megtalált új témával sikerül most itt magamra venni, méghozzá egy püspök úrnak ebből az alulról építkező és fölfelé ívelő bemutatásából, hogy hogyan indult el az ősegyház és az újegyház, most nekem valahogy a landolást kellene körülbelül a mai naphoz valahogy úgy biztonsággal megközelíteni. Hát meglátjuk, hogy mennyire sikerül. Egyrészt gondoltam, hogy és köszönöm szépen püspök úrnak, hogy előre mondta, hogy inkább hozzak fénymásolatot magammal, mert a projektor nem mindig látszik, tehát akkor most tényleg ezt az egyet megúsztam. Egy ilyen szép tiritarka táblázatot hoztam magammal, ez az előadásnak az első részében kellene, hogy kézbe kerüljön, azért 20 példányt hoztam, csak ez azt jelenti, hogy kettesével lehet nézni körülbelül, vagy kettő és egy negyed nézzen egyet, talán így kellene mondanom. Jó, és akkor én ezt el is indítom. Ez tulajdonképpen 1910 óta különböző időpontokon, illetve különböző történelmi fordulókon keresztül lehet majd látni. A különböző színeket azt én tettem bele azért, hogy könnyebb legyen követni és eligazodni a táblázaton, tehát ezt majd nagyjából láthatjuk. Tehát igazából 1910-től 2011-ig az evangélikus egyháznak a létszám adatait próbáltam ebben összefoglalni. A táblázathoz, és akkor ezzel kezdem, hogy ezt magyarázom rögtön, jóval kevesebbről lesz szó, mint ami bele van írva. Egyrészt ugye az első sorban, ahol számadatok szerepelnek, ott lehet látni, hogy ez tulajdonképpen az ország összlakossága mindig, ugye összlakosság millióban megadva, és aztán utána különböző felekezetek szerinti bontás, hogy hány százalékot tesz ki ez a felekezet részarányában az adott időpontban a népességből. A mondanom sem kell talán, hogy három fordulópont lesz a táblázat alapján. Az egyik 1920, tehát Trianon előtt és Trianon után. A másik a második világháborúhoz köthető, hiszen 1945 különösen az evangélikusság szempontjából egy nagy fordulópont volt, és aztán a 2001 és 2011 közötti beomlásnak nevezhető adatokat fogjuk még nézni. Három különböző időpont, három különböző okból csökken az evangélikus egyháznak a népessége, illetve a társadalmon belüli aránya is. Az adatok forrása tulajdonképpen elsősorban kettős, ezt azért, hogyha valakit érdekel, akkor ezt is szívesen elmondom. Tehát egyrészt a KSH-nak az adatai rengeteg dologban, pláne itt a 49 utáni időszaktól kezdve, nagyon sok érdekes adatot tartalmaz, illetve a korábbiakra nézve a révai lexikonnak vannak még olyan nagyon jó kis táblázatai, amiket nagyon jól lehetett használni, tehát körülbelül ezekre fogom alapozni azt, amit szeretnék elmondani. Hát az ének választás már önmagában véve fölvezette ezt a témát, tehát ne csüggedj el kicsin sereg. Igen, a vészharangot kongatjuk. Ha valaki olvasta a Magyar Nemzetnek a pünkösdi szombati számát, akkor abban Gáns püspök úrral volt egy több mint egy oldalas interjú, ahol nem kímélték püspök urat, hanem föltette egyenesbe a kérdést a riporter, hogy 1930-as években ennyi evangélikus, 2011-ben ennyi evangélikus, ez mi? Persze mondhatnám azt is, hogy ez a felezési idő, ugye, mert körülbelül itt tartunk, tehát ez a 70 esztendő vagy 80 esztendő, mert hogy ténylegesen ezt mondhatjuk, hogy 500 ezer körüliből lementünk 210-20 ezerre, bár ezek ilyen beszélések, meg nehezen értelmezhető számuk, de amit üzen a két szám közötti különbség, az ettől függetlenül egyértelmű. Tehát én is most úgy érzem, hogy címzettje vagyok ennek a kérdésnek, hogy akkor ez most micsoda? Amit mindenképpen kellene látnunk, az a statisztikai adatokból az 1920, a rövidítés a két sárga oszlop egymás mellett. Az egyik a történelmi Magyarország, tehát azt TN-mel rövidítettem, illetve UM-mel rövidítettem az új Magyarországot, tehát a trianoni határok közötti Magyarországot. A következő két oszlop pedig, amilyen halványan van beszínezve háttérszínnel, az jelzi azt, hogy a trianoni döntés következtében mekkora a vesztesége az egyes adott felekezeteknek, egyrészt százalékban, tehát trianon előtt és trianon utáni összehasonlításban, illetve ugyanez kifejezve 1000 főben, tehát amikor azt látjuk, hogy 6110, akkor az valójában 6.110.000 embert jelent, mondjuk a katolikus, római katolikus népesség veszteségei. Ha most a sárga oszlopot nézzük, akkor először nézzük az evangélikus sort, ami középen található. Ez egy nagyon érdekes adat e tekintetben, hogy a százalékos aránya az evangélikusságnak lényegében változatlan maradt a trianoni határ változás után is, de közben csekélység, az egyház tagság kétharmada kívül került a trianoni határokon. Ha most megnézzük ezt, hogy a veszteség százalék arányban a sárga oszlopok mellett, akkor láthatjuk azt, hogy 98% az ortodox egyház népességéből került a határokon kívülre, 91% a görög katolikus népességből, és bizony, és az unitáriusok még 93%-kal vannak ebben a 90-es kategóriában, és utána közvetlenül már az evangélikusság jön, a közel 64%-kal. Ez egy drámai veszteség. Nagyjából, ha itt most segítségül hívhatjuk, majd ezt később érdemes megnézni, ezt a kisebb táblázatot itt a színes táblázat alatt, az pedig pontosan azt mutatja, hogy 1920-ban a nemzetiségek elvesztésében körülbelül hogyan jártunk, tehát a szlovák népesség a történelmi Magyarországból majdnem 92%-ban került a történelmi határokon kívül, vagy a trianoni határokon kívülre. A németségnek 73%-a, és aki egy kicsit is ismeri a Magyarországi Evangélikus Egyház valóságát, történelmét, kultúráját, akkor ez azt jelenti, hogy bizony a szlovák és a német evangélikusságnak egy jelentős része már ezzel a trianoni döntéssel, ha úgy tetszik, akkor a Magyarországi Evangélikus Egyház számára elérhetetlenné vált. Gyakorlatilag ez a legjobb formula, amit erre használhatok talán. Hát ezt nem nagyon kell részletezni, ami marad a számunkra, az lényegében a 30-tól kezdve 49 azt mutatja, hogy százalék arányában az evangélikusság többé-kevésbé alig változik, amikor a Horthy korszakról beszélünk, illetve a második világháború időpontjára nézünk, tehát 45-re. Tudjuk, hogy 45 után következik be két trauma, vagy egy kettős trauma újra az evangélikus egyház életében. Az egyik a német népessége, ugye a Volksbund mozgalomra hivatkozva a teljes német népességen való megtorlás, tehát a kollektív bűnösség elvének az alkalmazása. Talán nem járunk messze az igazságtól, hogyha ezt azért egyfajta etnikai tisztogatásnak nevezzük a második világháború után. És ez gyakorlatilag mind a nyugati irányú kitelepítés, mind a keleti irányú deportálása a német nemzetiségűeknek mind a mai napig ott hagyta a tátongó sebeit, mondjuk Tolnában, meg Baranyában, meg máshogy. Hát ezeket a történeteket mind jól ismerjük, és hát aki egy kicsit is ott jár az evangélikus gyülekezeteket látogatva, az úgy megérthető, hogy akkora hatalmas templomból hogy fogyott ki a gyülekezet, hát nem teljesen magától. A másik, a trauma második része 1945 után természetesen a Benes dekrétumok következtében következik be. Már csak azért is, mert ez ugyanannak az intézkedés sorozatnak a másik oldala. Csak Csehszlovákiára vetítik a kollektív bűnösség elvének az alkalmazását, és egyfajta etnikai tisztába tételt bizonyos politikai célok mentén, ami megint csak az evangélikus egyházat érinti nagyon-nagyon mélyen. Ennek a hátterében az van, hogy az 1800-as évek második felében a szlovák nemzeti öntudatra ébredés idején, most akár a nyelvről van szó, akár a nacionalizmus politikai vonulatáról, az evangélikusság kifejezetten aktív szerepet mutatott. Ezen nem nagyon sértődhetünk meg egyébként amúgy sem, hiszen azért ezt mutatja az 1840-es évek magyar klasszikus nacionalizmusának az időszaka is, hiszen ott az evangélikus egyház részarányaiban jóval nagyobb mértékben vette ki a nemzeti megújulásból a részét, és egy nagyon aktív időszakot írhatunk, Kossuth Petőt is, a többi, nem kell sorolni a neveket, hogy kikre gondolhatunk itt. Tehát általában véve is a társadalmi változásokra sokkal érzékenyebb volt a protestantizmus, azon belül is az evangélikusság, és ez bizony igaz, ez a hagyomány megmaradt a 40-es évek második felére is, tehát az evangélikus egyház, mikor a szlovák evangélikus egyház az itteni szlovákság agitálásában, hogy költözzenek át Szlovákiába és hagyják hátra Magyarországot, jóval aktívabb, mint az mondjuk kívánatos lett volna. Ha valaki ezzel a témával egy kicsit behatóban akar foglalkozni, Ordas püspök úr például külön az emlékirataiban, az önéletrajzi írásokban egész részletesen beszámol arról, hogy milyen feszültségek voltak így az idejövő agitátor lelkészek és mondjuk a magyarországi lelkészek gyülekezetek, illetve maga Ordas püspök között is. Tehát ez megint egy nagy ugrás lefelé tulajdonképpen a létszámvesztésben, és egészen meglepő lehet számunkra talán az az adat, amit itt 49 és 92 között látunk. Tehát, hogy 5,2 és 4,2% tulajdonképpen a beágyazottság, ami egy kommunista diktatúra 40 éve után talán több, mint meglepő. Tehát azt lehet látnunk, hogy ez az egész egyház ellenesség, vagy az a fajta nevelés, az sokkal keményebb dolgokat hagyott rejtetten hátra, és azt gondolom, hogy ezt is ki kell mondanunk, hogy nem statisztikailag kimutatható módon, nem a formális egyházhoz való tartozásban, hanem gyakorlatilag például abban, hogy mennyire ismerik a Bibliát, mennyire ismerik a kereszténység történetét, nem csak az iskolai oktatásban, hanem mondjuk egy gyülekezeti körben. Mennyire lehet olyan alkalmakat tartani, mint mondjuk ez is, ahol ténylegesen nem csak imádkozás vagy szeretett vendégség van, hanem mondjuk ismeretterjesztés is önmagunk megismerése érdekében. És természetes az, hogy még azt is ki kell mondanunk, hogy a legnagyobb pusztítás például ott érezhető evangélikus összefüggésben, hogy tradicionálisan az evangélikuság nem csak a közéletben aktívak táborában volt nagyon az arányai fölött, hanem mondjuk a művészek, a tudósok, a képzett iskolá érettségizett emberek számarányában például. A kommunista rendszer alatt azt azért nagyjából érzékeljük, és a következményeit látjuk, hogy ez akár az evangélikus értelmiségi réteg is, vagy az érettségizett réteg sincsen már tisztában a bibliai alapfogalmakkal, és nincsen tisztában nemhogy az evangélikusság miben létével, hanem keresztény alapdolgokkal sem. Tehát itt ez egy nagyon nagy probléma, és szerintem sokat megmagyaráz abból, amit már itt a 2001 és 2011 közötti számokat látjuk a következő sárga oszlopokban, ami a drámai hangulatot kelti manapság nyilván az egyház köreiben nagyon sok esetben, hiszen gyakorlatilag a 2001-es népszámlálás és a 2011-es népszámlálás közötti önkéntes hovatartozás bevallás talán, vagy valami ilyesmi, de hát ugye éppen püspök úrral beszélgettük, hogy a kérdéseket föl lehet tenni olyan agyafúrt módon, hogy érzi magát akkor, amikor arra gondol, hogy vannak katolikusok, evangélikusok, reformátusok, és akkor ebből következtetnek. Úgyhogy senki ne értse, hogy mi volt a kérdés eredetileg. De azért mégiscsak akármilyen szűrőn ment is keresztül ezek a számok számok, és ezek a számok minden egyes történelmi felekezet esetében ugyanazt az arányt mutatják, 2001 és 11 között 30%-kal ment lejjebb azoknak az aránya, akik ezekhez a felekezetekhez kötődtek, legalábbis valamilyen formális szinten. Így jutunk el eddig a kérdés föltevésig, tehát három különböző lépcsőn keresztül az evangélikus egyház egy drámai létszámvesztésen ment keresztül az elmúlt 100 évben, és ennek a három lépcsőnek teljesen más a motivációja, vagy teljesen más a háttere. Az egyik egy történelmi döntés, amit trianonként, vagy trianon szindrómaként mondhatunk az egyházakban is. A második világháború utáni, illetve nem mondjuk úgy, hogy a két világháború közötti faji, etnikai és egyéb feszültségeknek a következtében bekövetkezett drámai bosszúállásnak a következménye. És van a jóléti létszámvesztés, nyugodtan mondhatjuk így, tehát ahol egyrészt realizálódik a kommunizmusnak a nagyon kemény alá mosó munkája, tehát hogy áll még az a ház úgy, ahogy, de tulajdonképpen az első széllökése hamar beomlik, tehát az ereje veszett el tulajdonképpen nagyon sok egyháztag testvérünknél a hovatartozásának, a konkrét hitének, a konkrét evangélikusságának, és aztán utána pedig hát nyilvánvalóan a jóléti kapitalizmus, vagy hát valakinek jóléti, valakinek rosszléti kapitalizmus, de a kapitalizmus, mint életforma, az oly sok mindennek nem kedvez, ami az emberséghez hozzátartozik, többé-kevésbé a kereszténységnek sem szokott jót tenni. Tehát ezeket látjuk itt körülbelül magunk előtt. Még egy szempont csak, amit szeretnék kiemelni, és aztán a táblázatot mindenki majd hazaviheti, csak hogy a tényekre alapozva tudjunk egy kicsit beszélni egymás között. 1920-ban egy másik nagy változás is bekövetkezik, hogyha a korábbiakhoz mérjük, ez pedig a Magyarországon, tehát a történelmi Magyarországon kialakult felekezeti arányok teljesen más képet mutattak, mint a trianon utáni felekezeti arányok. Hihetetlenül átrendeződik az erőviszony. Tehát, hogyha megnézzük, történelmi Magyarországon római katolikusok aránya 52%, a trianon utáni Magyarországon 63%. Tehát egy irtózatosan nagy kiemelkedés van. A görög katolikusokat most azért is tartom úgy, hogy az nem egy egyszerű uniós téma ott, tehát azért az nem annyira, nem lehet mindig, pláne ebben az időben egy kalap alá venni az egészet. Tehát a római katolicizmust érdemes külön nézni. Ugyanezt látjuk a református népesség helyzetében, tehát 12,6%-ról 21% fölé mennek, tehát irtózatosan megnő ezeknek a felekezeteknek a részaránya. Tehát a lakosság 1/10-ét tették ki, most több mint 1/5-ét. Ez nagyon érdekes dolog, hogy hogyan fedezik föl ebben a helyzetben a saját nagyságukat, ha úgy tetszik, a történelmi egyházak, a katolicizmusnál is. Tehát azért nem mindegy az, hogy valaki 50% körül mozog, még akkor is, hogyha történelmi tradíciója van, meg Habsburgház, meg az esztergomi bíboros prímásnak a mindenféle előjogai, meg politikai kiváltságai és egyebek, de azért más dolog 64 vagy 66%-kal állni, mint 50%-on a népességben. És érezhető az is, hogy a protestantizmus táborán belül is azt a hagyományos történelmi sorsközösséget, amiről beszélhetünk, mert itt erről van szó, tehát azért az evangélikuság és a reformátusság között a reformáció kora óta történelmileg volt mindig is egy sorsközösség, ami részben a mártíriumban, minden különbözőség ellenére, részben a túlélésért való küzdelemben, az alapjogokért való küzdelemben nagyon sok közös pontot jelentett, mindenféle teológiai torzsalkodás ellenére. Itt én azt gondolom, hogy ez a megváltozott arányszám, hogy hirtelenjében nem kétszer annyi református van az országban, hanem majdnem négyszer annyi, mint evangélikus, ez egy teljesen más viszonyrendszert kezd kialakítani, és ennek a következményeit látjuk már a 30-as években, és aztán utána még a Kádár rendszer alatt is bőven. A jelenkor az nem egyház történt, úgyhogy erről kevesebbet szeretnék beszélni, jó? Tehát az legyen másnak a problémája. Na most ez a drámai leépülés tényleg ilyen vészharangok kondításához vezet, és azt kellene mondanunk, hogy akkor ezek szerint az evangélikusság a múltját, ami nemzetiségekhez kötődik, ami kultúrákhoz kötődik, ami kézzel foghatóan nyelvi emlékekhez is kötődik, mint a Tranoscius mondjuk, hogy egyet mondjunk a sok közül. Tehát ezek azért nagyon az anyanyelvi prédikáció a különböző gyülekezetekben. Ezek, minthogyha teljes egészében lezárulnának, és szépen lassan kikopnának, és felszívódna, mint a tejfognak a gyökere tulajdonképpen az egész evangélikus identitásnak ez a történelmi része. Végbe megy egy teljesen más folyamat is, amiről ma délelőtt lehetett hallani szerintem. Én nem akarom most a Krámer György igazgató úrnak az előadását különös megvilágításba helyezni, de azért annyit szeretnék mondani, hogy az egy nagy problémát jelent a mai evangélikusságnak, hogy történelmi gyökerei szerint ez a fajta szervezettség, ami ma vagy 100 év után jellemzi az evangélikus egyházat, mint működő intézményt, ez nem volt ismert. Tehát ez lépésről lépésre alakul ki, és azért vagyunk nagyon nehéz helyzetben, hogyha mondjuk a püspöki tisztségről, az esperesi tisztségről, a felügyelői tisztségről, kerületi országos felügyelői tisztségekről beszélünk, mert az a klasszikus felosztás, amire az annak idején létrejött vagy kialakult, az a mai áthallásban valami teljesen más. Ez nem egy egyszerű dolog, nem egyszerű ez a váltás. Tehát ezzel számolnunk kell, hogy országos iroda, mint olyan, gyakorlatilag a 19. században még nem létezik. Ez nem azt jelenti, hogy minden rossz, ami új. Ugye? Ezt azért nem akarom mondani, mert mégis hát ők támogatják a munkatársképzőt is például, tehát teljesen érthető, hogy ez itt csak pozitívumokat lehet e tekintetben mondani. De azért egy olyan gondolkodásmód, hogy mindent centralizálunk, nyilván ennek vannak Habsburg gyökerei, tehát az evangélikus és pláne a református hierarchiának a megszületés, ami pláne református vonatkozásban ritka, mint a fehér holló, tehát ilyen református hierarchiát, ennyi püspököt sehol, talán a világon nincs annyi püspök, mint itt Magyarországon összesen. Tehát ez egy nagyon furcsa dolog, mert teológiailag nem erre vannak, meg hagyomány szerint nem erre vannak berendezkedve, de a Habsburg háznak az volt a politika, hogy neki tárgyalófelek kellenek, és létrehozták maguknak a tárgyalófelekhez szükséges pozíciókat. Ugyanezt történt nyilván az evangélikus egyházban is. Nagyon érdekes dolog azt látni, hogy mondjuk az erős világi tisztségviselők, akik ugye két dolgot lehet elmondani, hogy egyrészt nagyon sok esetben valódi hitvallók voltak, tehát érdemes megnézni az Evangélikus Múzeumban, ha egyszer még kiállítják a Radvánszkijaknak például a fejtüskéit, meg egyebeket, tehát ugye a családtagok, amikor lefejezték őket a hitükért, akkor azokat a tüskéket eltették, ahol kitűzték a fejüket annak idején. Ezek vannak az Országos Múzeumban mementóként, hogy tudjuk, hogy mit jelentett egyszer világi tisztségviselőnek lenni az evangélikus egyházban egy krízis helyzetben. Hát még ez is benne van, de benne van az is, az a fajta mentalitás, amit békeidőben nem ritkán jött elő, hogy hát jó, van, itt vannak ezek a Isten tudja honnan fölnövekedett püspökök, akik mindenféle gyanús teológiák, amit előállnak, nincs is olyan igazi származásuk, meg kutyabőr, meg ez, meg az, meg semmilyen bőr, de bezzeg nekünk, tehát mi vagyunk azok, akik igazán és súllyal képviseljük a társadalomban az egyházat. Ez is egy régi probléma volt, hogy ez a fajta lelkészi és nem lelkészi fölépítmény az evangélikus egyházban hogyan viszonyul egymáshoz. Ez alatt a 100 év alatt, amiről most beszéltünk az elmúlt időszakban, tehát 1920 óta, Nyilvánvalóan az egész világ megváltozott ebből a szempontból, tehát elképzelhetetlen. Ugye ma egy püspöknek messze menően nincs annyi tekintélye az egyházban. Egy esperesnek, mondjuk egy főesperesnek, vagy mondjuk Ordas Lajos mellett egy Kemény Lajosnak, mondjuk mint esperesnek megvolt. Tehát ő ott tényleg élet és halál ura volt tulajdonképpen egy-egy szavával. Nyilván ez 1945 után már egy kicsit visszájára fordult, tehát az evangélikus egyház azt mondja, hogy jó, azért nem kellene ezt a fajta nagyon atyás légkört azért annyira megőrizni, hogy kicsit jussunk közelebb egymáshoz. Egyértelműen megnyilatkozik ebben, nem tudom kinek fogalom még a név, Szabó József püspök úrnak a neve Nógrádból, ugye itt ez a balassagyarmati vidék, ő tipikus példája annak, amit az egyházban úgy Győr is mondhatjuk, igen, tehát nem csak Nógrád, tipikus példája annak, hogy a lelkészek el tudták képzelni azt, hogy milyen az, amikor egy püspök egy közülük. És ő ezt tényleg egészen megható módon és mély módon tudta megélni, rövid püspöki szolgálata alatt is. Tehát itt érződnek ezek a változások. Miért bonyolódtam bele ebbe a kérdésbe, hogy van-e tekintélye, vagy kinek milyen tekintélye van, vagy kinek milyen alapon van tekintélye az egyházban? Ez azért nagyon lényeges kérdés, mert nyilvánvalóan a tekintélyek segítenének manapság visszaépíteni, megfogalmazni azt, hogy mit tartunk értéknek. Milyen az a jellemvonás, mi az a prédikációs stílus, mi az a hittartalom, aminél úgy érezzük, hogy na ez most a miénk, tehát ez tartalmas, ez visz, ez húz bennünket előre. Ehelyett, és talán a végkövetkeztetést mondom ki, amire a végére szerettem volna eljutni, de nem baj, ha megelőlegezem, hogy az evangélikus egyház csökkenésében nem a csökkenő számok jelentik a legnagyobb problémát, vagy nem ez a drámai fejlemény. Az evangélikus egyház összefüggésében a drámai fejlemény az, hogy ahányan vagyunk, tulajdonképpen előszeretettel tudjuk egymást igazán gyűlölni. Tehát ez egy nagyon nagy probléma. Ezt most nagyon erősen mondom, de szándékosan mondom erősen. Tehát ez a vákum az, amiből nagyon nehéz visszaépíteni az evangélikus egyháznak egy egyébként tradicionálisan meglevő és világos értékvonalak mentén újra felfedezhető tartalmát, mert egyszerűen ez a fajta egymás elleni mindenféle föllépés, meg annak a kényszer, hogy egymást minősítgessük örökké különböző szempontrendszerek alapján, ez egy problémás pont. Miben láthatjuk ennek a csökkenésnek, ennek a drámai csökkenésnek az okait? E tekintetben bármennyire vitatják az egyház szociológiai fölmérésnek az eredményét, erről talán már beszéltem én is részben korábban itt, hogy 2010-11-ben talán valahogy ekkörül volt ez az egyház szociológiai fölmérés. Lényegében alapvető dolgok derültek ki az evangélikus egyházról. Ismerjük azt, hogy amikor megkérdeznek valakit arról, hogy jó evangélikusnak tartja-e magát, akkor azért, hát lehet, hogy mi vagyunk a ritka kivétel, de általában az ember pozitívabb irányba torzít. Tehát azért azt mondja, hogy hát jó, na. Nem minden tökély, de azért tulajdonképpen rólam is lehetne azért a szobrot megalkotni ott Luther mellett a teológia udvarán. Na most ilyen eredmények mellett, vagy ilyen ennek az ismeretében mondjuk azt, hogy az evangélikus megkérdezettek közel 90%-a bevallotta, hogy soha nem olvassa a Bibliát. Soha. Soha. Tehát nem az, hogy havi rendszerességgel, vagy valamit, hogy szépítsen rajta, hogy mit tudom én, karácsonykor legalább előveszük és elolvassuk a Lukács 2-t, vagy valami. Nem, tehát még az sem. Reménykedjünk benne, hogy az evangélikus népesség nagyon becsületes volt, és nem torzított pozitív irányba. De még ebben sem lehetünk biztosak. Hogy ez mit jelent a dolog lényegét tekintve? Miről lehet beszélni ott az identitás keresésben, az evangélikusság újra megfogalmazásában, ahol éppen az nincs meg, ami az evangélikusságnak a gyökere. Ugye Luther éppen ezt mondja a Biblia fordítással kapcsolatban, hogy hogy hát próbáljátok kivenni a Biblia olvasásából és magyarázatából Krisztust, és akkor nézzétek meg, hogy mi marad. Ugye, tehát hogy azért már kell elővenni is. Tehát ugyanez a problémánk megvan a saját személyes életünkben. Talán említettem azt is, de ha itt nem, akkor annál jobb, akkor most itt az ideje, hogy ha arról beszélünk, hogy az evangélikus ige hirdetés érthető-e manapság, akkor azt is meg kell kérdezni, miért nem az, hogyha nem az. És az egész valahol ott kezdődik, és ezt megint csak azt kell mondani, hogy egy olyan evangélikus egyházi közeg, ahol a biblikus alapismeretek nincsenek meg. Nem az, hogy hány könyvből áll a Biblia, mert ez konfirmációkor még többé-kevésbé megtanulja mindenki, hanem a Biblia megértésének a kulcs elemei és kulcsigéi, olyanban nincs miről beszélni tovább. Tehát erről köthet a lelkész, vagy a bizonyságtevő, vagy a gyülekezet látogató testvér, hogy megpróbáljon behozni idegen elemként bizonyos bibliai igéket. Az ige hirdetés ott hal meg, amikor én felolvasom az igét, és az senkiben nem szólaltat meg semmit. A legrosszabb az persze, amikor már bennem sem, de tehát amikor a lelkész is bajban van. Tehát egzisztenciális krízisben van, vagy már mindent kitalált, és odáig jutott a prédikációban, hogy ez minden csak nem prédikáció. Most ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Tehát az ige hirdetés avval kezdődik, hogy felolvasom az igét, és mindenkinek megszólal 3-4 másik ige azonnal, és tudjuk, hogy körülbelül milyen irányba vagyunk. Mind tudjuk, akik ott vagyunk a templomban, többé-kevésbé mind tudjuk. És akkor már van miről beszélnünk. Tehát akkor már elkezdődik az, hogy elkezd élni az ige egy néhány részlete, akkor már hallom a többit, amit föl se olvastunk, de ott van mögötte, és így tovább. Nagyon nehéz kérdés ez, hogy mindez hogyan építhető föl újra. Nem tudom, hogy ki mennyire követi a magyarországi evangélikus egyháznak az elmúlt 1,5-2 évi vergődését, próbálkozását és nagyon sok esetben mondjuk pozitív útkeresését. Különösen a misszió címszó alatt lehet látni ezt, hogy nagyon sokan küszködnek mindenféle ötletekkel, hogy mit lehetne ebből fölépíteni. Ebből a két legutolsó sárga oszlopból következik. Én nem akarok nagyon messzire menni az összehasonlítgatásban, nekem van egy olyan benyomásom, hogy sem a katolikus egyház, sem a református egyház még nem fogta föl teljesen, hogy ez a két oszlopsor miről szól. Mi sem fognánk föl, ha a számok tükrében még megtehetnénk, hogy nem fogjuk föl, de nálunk már egyszer annyira összeszorul a gyülekezetek valós aránya, hogy itt már nincs hova hátrálni, mondhatom drasztikusabban is, egy ma vagy holnap fölavatott evangélikus lelkész semmilyen körülmények között nem számolhat azzal, hogy 65 éves koráig, a nyugdíjba vonulásáig egészen biztosan van állása és munkája ebben az evangélikus egyházban. Én azt gondolom, hogy akár a református, akár a katolikus egyház e tekintetben, különböző okoknál fogva részben, teljesen más helyzetben van még. Vagy legalábbis azt gondolja, hogy még van ideje. Nekünk biztosan nincsen. Ezt világosan látjuk. Tehát ezért nagyon izgalmas kérdés az, hogy az evangélikus egyház ezt saját köreiben hogyan éli meg ezt a krízist. Ez egy krízis. Hát minden gyülekezetnek krízis, amikor aközött kell dönteni, hogy most a templomát adja föl, és arra azt hagyja, és gyülekezetet akar építeni, vagy a gyülekezetet hagyja, és a templomát akarja misszió helyett felújítani. Ezen átmenetileg valamit segít nyilvánvalóan a pályázati rendszer, meg sok minden más, elodázza ezt a problémát, de azért azt érezzük, hogy az igazi kérdés minden gyülekezet szintjén már érezhető. Ha az egyház gyülekezeteknek átutalt központi támogatását holnaptól nem folyósítják, a gyülekezetek egyharmada holnaptól fizetésképtelen, a másik egyharmada pedig gyakorlatilag egy évig húzza ki talán a tartalékaiból. Ezek nagyon brutális számok, ritkán szoktunk róla beszélni, és ez nyilván egy anyagi megközelítése a dolognak, de nagyon sokat elárul az erőnlétünkből. Én szándékosan mondtam előbb a Biblia ismeretet. Nem tudom, hogyha nagyon megvakargatnánk a gyülekezeti tagjaink Biblia ismeretét, és aszerint lehetne finanszírozni a villanyszámlát, akkor lehet, hogy holnaptól a 90% beborulna a gyülekezeteknél. Tehát a Biblia ismereti oldal sokkal rosszabb, mint az anyagi oldal. Szándékosan keresek, vagy festem nagyon drámaira a helyzetet, de nincs értelme nagyon mellé beszélni ezekben a dolgokban, tehát ezt azért alá lehet támasztani sok mindennel, amiről itt most szó van. Ami a legnyugtalanítóbb ebben az útkeresésben, és hadd kezdjem a negatívval, aztán utána indulnék inkább az egyre pozitívabb felé, talán ezt lehet mondani. Tehát igazából a negatív része az, hogy ténylegesen úgy lehet látni, hogy az indulatok megint egymásnak feszültek. Az indulatok egymásnak feszülése nagyon sok esetben abból a jó szándékból ered, hogy mindenki azt gondolja, hogy a maga stílusában elképzelt missziói program az egyház megmentésének az egyetlen receptje. És én ezt teljesen komolyan gondolom, tehát most nem a diplomata szólalt meg belőle, én teljesen komolyan gondolom, hogy a vitában résztvevők és az egymásnak feszülők többsége tényleg meg van róla győződve, hogy ő apait és anyait bele akar adni abba, ahogyan ő látja, hogy ezt meg kell oldani. De ez még biztos, hogy nem elég. Tehát ez így biztos, hogy valahogy ki kell egyezni egymással, mert az evangélikus egyház nem teheti meg azt, hogy részekre szakad olyan módon, hogy klasszikus pietista elkötelezettségű misszió az egyik irányba, gyülekezetépítés, gyakorlati teológia a másik irányba, egyházszervezet és biztonságkeresés a harmadik irányba. Sok mindent lehetne még mondani, vannak azért ennek közös pontjai is. A legdrámaibb közös pont az, hogy ezeket a különböző irányzatokat nagyon sok esetben már sem az imádság, sem a közös ige, magyarázat, sem a közös teológiai munka nem hozza már össze. Hát ez a legnagyobb baj. Ez a legnagyobb baj, mert egyébként mindenki teheti, amit akar, meg a többé-kevésbé, amit jónak lát, de a közös alapokra nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni a jövőben. Magyarul, ha valaki gyülekezetet akar építeni, és nyilvánvalóan ez az egyház megmaradásának egyetlen útja. Tehát az, hogy a bunkerben megmarad a vezérkar, azt senki nem gondolta komolyan a 20. század nagy világégései közepette is, hogy ez megment egy országot. Tehát ez biztos, hogy egészen másképp kell megközelíteni, csak a gyülekezetekben képes megmaradni az egyház, ez teljesen világos. Ahhoz pedig gyakorlatilag vissza kell állítani bizonyos alapvető dolgokat, ez egyszer is ismétlen például a Biblia megbecsülését. Az egyetlen megbecsülés természetesen ebben az esetben az olvasás, a tanulás és az ismeret. Tehát egyébként körbe lehet füstölni 15-ször még evangélikus templomban is, az se fog segíteni rajtunk. A másik dolog az ökumenék kérdése, amit néhány ilyen szurkáló megjegyzéssel érintettem eddig, de egy másik összefüggését akarom ennek kihozni. Talán a nagyobb történelmi, vagy klasszikus történelmi egyházak közül sehol annyira nem adott az ökumené, mint az evangélikus egyházban. Köztudott, hogy ha úgy tetszik, szintiszta evangélikus család vagy házasság alig létezik. Tessék megnézni az evangélikus iskoláinkat. Csoda számba megy, ha a diákok 8-10%-a már evangélikus. Tisztelet a kivételnek. Tisztelet a kivételnek. Tehát azért van 6-8 olyan iskolánk, ahol e fölé tudunk menni, de hát azért jó, az 50%-ot sehol nem nagyon szoktuk elérni. Ez egy ritka dolog, hogyha egy-egy évfolyamon mondjuk el lehet érni azt, hogy az egyébként egyházilag el nem kötelezettek evangélikus hittanra iratkoznak be. Az is 20-30%, ahogy mondjuk a Lőrinci Sztéró iskolában van, hogy bizonyos évfolyamokon a sehova nem tartozók miatt 20% körül van az evangélikus hitoktatásban részesülők aránya, az egy ritka kivétel. És ott sem minden évfolyamban van így természetesen. Tehát az arányaink egyszerűen azt jelentik, hogy adott az ökumenikus jelenlét. Így aztán az ebédnél mondtam, hogy tulajdonképpen úgy kéne ezt fölvezetnem, ezt a 215 000-es létszámot a 2011-es népszámlálásból, hogy ezt meglátjuk, hogy hogyan akarjuk értelmezni, ez lehet 80 000 is, ha minden áron a tiszta evangélikusokat keressük, Isten őriz, hogy tiszta evangélikusokat akarjunk keresni erre, arra, amarra, ez egy veszélyes tendencia, de érthetjük ezt a 215 ezret úgy is, hogy éppen a vegyes házasságokon keresztül az evangélikus egyház, ha ez mind aktív tag, vagy elérhető tag, akkor akár a 600 ezret is el tudja érni az üzeneteivel, a gondolkodásmódjával, úgy tetszik, a bibliai alapállásával, a családi kapcsolatokon keresztül. Most nem beszéltem arról, hogy arról a nehéz problémáról, ami lelkészi probléma, elsősorban nem gyülekezeti munkatársi probléma, de azért egy kicsit az is, hogy a kazuális szolgálatok, azok reklámfelületeke, vagy ige hirdetési alkalmak, tehát Isten tiszteletek. Ugye óhatatlan egy kicsit mind a kettő, mert különösen mondjuk egy temetés, vagy egy, hát az esküvő egy kicsit nehezen, mert ott a korosztálynak megfelelően tele van kicsi gyerekkel a templom, és mindenki avval van elfoglalva, hogy hogy dugjon bele valamit a kicsi szájába, éppen miközben én ott megpróbálok vergődni a prédikációval tovább, de egy temetésnél azért a többség még nem beszélgeti végig az egész alkalmat. Tehát igazából, és akkor ott jönnek ezek a lehetőségek, hogy egyszerűen csak azt mondja, hogy jé, bár én semmit nem tudok a Bibliáról, és semmit nem tudok a templomról és az ige hirdetésről, de úgy érzem, hogy emberileg eljutott hozzám abból valami, ami ott elhangzott, akik ott gyülekezeti közösségként megjelentek. Egy konkrét példát hadd mondjak el erre, amikor néhány hónap lelkészi szolgálat után édesapám hirtelen meghalt, akkor gyakorlatilag az én csővári penci gyülekezeten két autóbusszal megjelent ott, és úgy mentünk végig a budapesti temetőn, hogy ott a gyülekezeti tagok végig énekelték az utat. Tehát nem csak a lőrinci gyülekezet volt, hanem ők is. És egyszerűen valami olyan dolog történt, amit mindenki érzett, mi is természetesen, akik a legmélyebben voltunk érintve benne, hogy itt most valamiféle Isten tisztelet van. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a közösségi dolgok, és ezek nem demonstrációk értelmszerűen, ezek a szeretet megnyilvánulásai, amit mindenki ért. Nagyon nehéz, és talán egy nagyon fontos dolog, tehát hogy így lássuk egy kicsit, és az evangélikus hozzáállást az ökumenéhez azért egy nagyon nyitott és baráti összefüggésben lássuk. Nem biztos, hogy ez azt jelenti, hogy egyházpolitikailag kell alkudozni egymással. Vannak néha nagyon nehéz lelkészi együttállások, vannak néha nagyon jó lelkészi együttállások is természetesen. Ez attól függ, hogy az evangélikus meg a református lelkész például közös nevezőn vannak. Nyitottak-e egymás felé, onnantól kezdve sokkal kisebb a probléma. Ilyen korszakok is vannak, olyan korszakok is. De ami talán így a közös kereszténységből együtt képviselhető, vagy kialakítható, vagy megérhető, az ne szégyeljük visszahozni az evangélikus egyházba is. Ezt látjuk ennek a kölcsönhatásait, tehát bizonyos értelemben éppen Püspök úr említetted itt megint csak az előzetes beszélgetésben, amikor már témát egy kicsit igyekeztem tesztelni, hogy miről beszéljek és hogy legyen. Ugye például az úrvacsorának, vagy bizonyos lelki alkalmaknak a nagyon erős lelki, spirituális megerősödése, ami azért elég komolyan jelentkezik az evangélikus gyülekezetekben, pláne ott, ahol éppen nem szétszéledő gyülekezetek vannak, hanem egy gyülekezeti mag már összetart. Hát az nem baj, hogy a katolikusok is egyébként komolyan veszik a szentségi életet. Örüljünk neki, hogyha ezt adott esetben fölváltva egy-egy templomban, vagy valahogy, de együtt tudjuk megélni. Nagyon nehéz kérdés az, amiről megint nem szabad nem beszélni. Az evangélikus egyház jövőjének az egyik kulcskérdése a magyarországi vidék kipusztulása. Mondhatjuk úgy is, hogy az elmúlt 25-30 évnek, de már ez a Kádár rendszerben bőven elkezdődött, vagy annak a végén legalábbis, a legnagyobb politikai és közösségi bűne, amit el lehetett követni, az gyakorlatilag az, hogy évtizedeken át senki ebben a folyamatban hosszú ideig nem is akart, aztán meg már nem tud erőből fordítani. Én azt gondolom, hogy manapság be kell látnunk, hogy itt erőből fordítani szinte lehetetlen. Tehát olyan drámai roncsolódás ment végbe, hogy valami nagyon nagy csodára lenne szükség, és egy nagyon nagy magyarországi közös akaratra ahhoz, hogy egymáson akarjunk és tudjunk segíteni, hogy ez végbe menjen. Ehhez bármilyen politikai akarat kevés, tehát ez még az is kevés hozzá ma már. És bizony az evangélikus egyház tudjuk, hogy tradicionálisan a vidék hanyatlásával együtt gyengül. Tudjuk azt is, hogy a vidék elhagyása miatt gyakorlatilag az identitás eltűnése, felszívódása, amikor átköltözünk egy városi gyülekezetbe a panelba, gyakorlatilag vagy már nem keresem meg a gyülekezetet, a lelkészt, stb. Ismerjük ezeket a folyamatokat. Drámai módon egy-két nemzedék alatt felszívja az evangélikus egyház jelentős tartalékait. Ugyanúgy hat generációs váltakozásban, mint annak idején a reverzális vagy a többi. Ugye ott is az volt a dolog lényege, hogy egy olyan egy nemzedékváltáson belül már szakítani lehessen, a másodikban pedig tarolni. Ugyanez zajlik tulajdonképpen csak teljesen szociológiai összefüggésekben. Nagyon nehéz. Az életmódváltás is más, tehát az otthoni életmódot otthon hagytam, és elmegyek a városba megélni. A kapitalizmus pedig egy aljas rendszer, egy aljas társadalmi rendszer. Ezt sokan nem szeretik, hogyha evangélikusok mondják, mert azt mondják, hogy protestantizmus egyik legnagyobb ajándéka a kapitalizmus. Én ezzel azért mérsékelten értek egyet. Tehát abban a helyzetben, amikor valaki kiszakad abból, ami egy nosztalgikus, vallásos, gyülekezeti elemként még ott marad valahol a tarkója tájékán, és valójában az életmódja, amiben belekényszerül, már többé legalábbis nem teszi lehetővé, vagy mindent megtesznek azért, hogy ne lehessen lehetséges az, hogy ő lépést tartson, és ebben még beleilleszkedjen egy gyülekezeti aktivitást, ez egy nagyon nagy probléma. Utolsó téma ebben, segít-e ezen tulajdonképpen akár a kötelezően választható hitoktatás, illetve az iskolákban való nagyobb jelenlétünk? Irtózatosan nehéz kérdés ez, ennek több oka van. Nyilvánvalóan segít abban, hogy bizonyos, legalábbis tankönyvbe írható mennyiségben a biblia ismeret és a vallásos ismeret beleérte természetesen ennek az erkölcsi dimenzióját, amit nem szeretnék megint alábecsülni. Nyilván ez egyébként a kötelezően választható hit és erkölcs tanbevezetésnek az elsődleges motiváció, és ez egy teljesen érthető, sőt pozitív változás. Tehát ez a mennyiség be fog kerülni sokkal szélesebb köztudatba. Ez egy nagyon hosszú távú építkezésnek egyfajta néhány alapeleme. A probléma az evangélikus egyház, és szerintem az összes többi történelmi egyház szemszögéből ott jelentkezik, amikor a gyülekezetek életében az iskolába járó evangélikus hittanhoz, vagy különböző iskolaformákhoz kötődők egyáltalán nem jelennek meg. Tehát ez a kapcsolat, a lényeget egy ritka üdítő kivétel, ha igen. Azok is általában úgy jelennek meg, hogy eleve a gyülekezetből mentek oda. Tehát a gyülekezeti kapcsolat nem szűnik meg. Tehát illúzióink nem lehetnek, tehát az evangélikus egyház nem mondhatja azt, semmilyen körülmények között nem mondhatja azt, hogy az evangélikus misszió 2015-ben az iskolákban zajlik. Ez egy rövid zárlatos megközelítés, és itt szeretném nagyon kiemelni, nagyon erősen kiemelni azt, hogy a gyülekezeti munka alapvetően egy nagyon lényeges kérdés. A gyülekezeti munkatárs, egy gárda vagy réteg, amelyik úgy működik, most egy konkrét helyzetet hozva, mondjuk egy Pesszentlőrinci evangélikus gyülekezetben, amit mondjuk lelkészként is jobban ismerek, hogy egyébként 4-en, 5-en, 6-an, 8-an, 10-en végzik azt, amit vasárnapról vasárnapra kell, és évente kétszer, ha van olyan rendezvény, akkor hirtelenjében van 50, 60, 70 ember, aki odaáll és azt mondja, hogy most csináljuk arra az egy napra, két napra. Ez egy irtózatosan nagy szám, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős bázis. Tehát ez nem azt jelenti, hogy mindig mindenki nyüzsög. De azt mindenképpen jelenti, hogy mindenki többé-kevésbé tudja, hogy miért van ott és megbízható. Már nem olyan értelemben, hogy feladattal megbízható. És ez azt gondolom, hogy a gyülekezeti életnek az alapvető kérdése. Egy olyan mondat, ami befejezés vagy gondolatként legyen itt, nem véletlen, hogy az összes hivatalban lévő püspökünk rendszeresen szokott beszélni a bizalom vesztésről és a bizalomi légkör hiányáról az egyházban, egyébként a társadalomban is. Ha az evangélikus egyházban, mint élő közösségben gondolkodunk, akkor be kell fejezni azt a fajta szembemenetelt, ami rengeteg helyen presbitérium és lelkész, lelkész és presbitérium, gyülekezeti tagok és különböző irányzatok, gyülekezeti csoportok között van. Egészen biztos, hogy ez az, ami az élet maradványát is aláássa, és egészen biztosan az, ami arról árulkodik, hogy a lényeget elmulasztottuk, vagy a templomkapunk kívül hagytuk. Tehát elképzelhetetlen számomra az, hogy egy Pencinénit idézzek, azért még aki sokszor lelki gondozott, meg oktatott engem teológiából, meg lelkész koromban, hogy tisztelendő, nem véletlen az, hogy az van a Bibliában, hogy a békességet keresni kell. Nem lesz az magától, az keresni kell. Az egy fáradtságos munka. Én azt gondolom, hogy a tudomásról kell lenni, hogy a lelki élet, a kereszténység és sok minden fáradtságos munka, de a fáradtságos munkák között is vannak gyönyörűségesek, meg vannak nagyon rosszak. Tehát, hogyha az evangélikus egyházban ez az egy végre világossá válik, hogy ez a gyülekezet építő munka, ez egy szép munka, értelmes munka, jó munka, és lehet, hogy még abban is segít, hogy valódi közösség alakuljon ki közöttünk, akkor van esély helyi szinten. Hogy mi lesz az országos egyházi szinten, azt senki nem tudja, országos egyház mindig lesz. Tehát az egész biztos, amiért nem kell aggódni, mindig lesz, aki abban szeretne is benne lenni, az is rendben van, nincsen azzal hiba. De hogy, és nem is baj, hogy van. De hogy a gyülekezetekből, amikor azok megújulnak, váltóállítás után növekvő és élő közösségekké próbálnak válni újra, hogyan lesz majd az összeállás, az egymásra találás, és ez milyen területi elrendezésben, meg milyen kegyességi elrendezésben, meg milyen nemzetiségi elrendezésben lesz, az másodlagos kérdés, de az biztos, hogy ez az újraépítkezés egyszer el fog jönni. Hát azt gondolom, hogy körülbelül erre szövetkeztünk mi is, azért vagyunk itt, és remélem, hogy ebben túl nagy kárt, vagy maradandó kárt ezzel az előadással sem tettem. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.